Ma divat a mese.
Szerintem nincs az életnek olyan területe, amit valahogy ne lehetne kapcsolni egy mesei történethez.
Önnek mi a mese?
Ilyen sűrített, használati utasítás az életünkhöz.
Mi az a meseterápia?
A meseterápia tulajdonképpen egy eszköz.
Az Apaidő podcastot a Vodafone Podcast Pioneers programja támogatja. Egyszer volt, hol nem volt. Így is kezdhetnénk a mai adást, de helyette nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Apaidő podcast nézőit és hallgatóit. Kertész András vagyok. A mai témánk egy nagyon izgalmas téma lesz, ami mindenkit érint. Pozitív értelemben, hiszen talán elmondhatjuk, hogy nincsen olyan felnőtt, és reméljük gyerek sem, aki ne találkozott volna mesékkel. A mesék bűvös, csodálatos világával, de bizony ezek a mesék üzennek is nekünk nagyon sokat, illetve tanítanak minket, hogy mit üzennek is, hogyan üzennek, és mit tanítanak nekünk, erről fog ma szólni az Apaidő podcast. Fogadjátok szeretettel, fogadják szeretettel. Itt van velünk a stúdióban Vaskor Gréta, aki család- és párterapeuta, meseterapeuta, nem mellesleg három gyermekes édesanya, akinek a sorsa Transgenerációs örökség a mesékben és a terápiában című könyv társszerzője. Nagy szeretettel köszöntöm, Gréta.
Köszönöm, hogy itt lehetek, és én is üdvözlök mindenkit.
A bevezetőmben arról meséltem, hogy üzennek és tanítanak minket a mesék. Mit üzennek, és hogyan tanítanak minket? Mi a, ennek a mese dolognak a lényege, az üzenete, a működési mechanizmusa. És azért is kérdezem ezt, mert hogy ma, akik itt szülők együtt vagyunk, és hallgatjuk, és nézzük egymást itt a podcaston keresztül, mi mind találkozunk azzal a jelenséggel is, hogy ma divat a mese. Tehát, hogy vannak meseterápiák is, mesetanfolyamok is, mesélni tanítanak szülőket. Én ott a X generáció vége, Y generáció eleje környékén 46 évesen bevallom most, 46 évesen. Most azt érzem, hogy az a fajta természetes viszonyulásom a Mátyás királyhoz, ami kialakult a meséken keresztül, ez kezd átalakulni és mögé látni az egyes történeteknek. Szóval, hogy vagyunk mi ezzel a mesék dologgal?
Annyi kérdést kaptam, hogy minthogyha ilyen kétnapos workshopnak a felvezetőjét hallottam volna, hogy hogyan működnek a mesék, miért fontosak a mesék, hogy is van most jelen az életünkben a mese, vagy egyáltalán az emberek életében hogy van a mese. A mesének tényleg reneszánsza van, és ez szerintem nagyon jó hír. Valahogy így kikopott a felnőttek életéből így a 19. század végén, 20. században, és így visszaszorult, vagy ott élte túl a gyermekszobában, így szoktuk mondani, hogy a gyermekszoba őrizte meg nekünk a mesét, és most újra kilép a gyerekszobából, és visszatér a felnőttek közé, mert hogy a mese, ezek a történetek eredendően és alapvetően felnőtteknek szólnak, meg persze gyerekeknek is szoktam mondani, de nem minden mese szól a gyermeknek, hanem csak egy része, egy részük való a gyermek fülnek, léleknek, szemnek, szívnek.
Én ezt most gyorsan bele is kapaszkodom.
Jó.
Ezt mi tudjuk, szülők, felnőttek?
Nem.
Tudjuk, hogy az a mese, az kinek szól, kinek született? Van ebben némi tudatosságunk? Mert a magamban nézek, nincs.
Nincs tudatosság, ezért van az, hogy most újra tanítják, én nem dolgozom gyermekekkel, de nagyon sok kollégám dolgozik szülőkkel, gyerekekkel, én szülőkkel dolgozom, hogy mit meséljünk, melyik életkorban, melyik az a mese, amelyik jó, rendben való, nekik való, nem túl sok, és ahogy érnek a gyerekek, ahogy idősödnek, úgy bővül, tágul az a meserepertoár, amit el lehet nekik mondani. Egy 3 évesnek nem biztos, sőt, biztos, hogy nem kell a piroska és a farkast elmondani, hogy most csak ismert meséket mondjak és meséljek. Úgyhogy igen, újra kell tanítani, újra kell tanulnunk azt, hogy mi az, ami gyermekfülnek való, gyermekléleknek való, és mi az, ami még sok neki.
Most előhívott egy emléket belőlem, amikor először olyan 3-4 éves kora körül a kisfiamnak meséltem meséket, és És először akadtam bele abba, hogy bizonyos kifejezéseket nem mondok. Átugrok, átfogalmazom, átugrok részeket, mert azt gondolom, hogy ösztönösen, hogy hát ez most nem tartozik rá, ő még nem tart ott, hogy most gyilkoljuk meg, meg éledjen újjá, meg harapjon bele, vagy tehát, hogy valahogy volt egy ilyen érzésem, hogy nem fogom tudni úgy elmondani, hogy föl is tudom oldani azt a feszültséget. És akkor kezdtem el először gondolkodni azon, hogy a mesék azok, hogyan is kellene kiválogatni őket a gyerekek számára?
Egyrészt tényleg vannak olyan kifejezések a mesékben, egy korábban felgyűjtött mese, vagy nem átdolgozott mese, ami nem biztos, hogy ismerős mostani 21. század fülének, nem biztos, hogy értjük. És vannak olyan képek, történések, amik nehezek lehetnek, de a mese pontosan azért nagyon izgalmas, mert a nehéz történeteket, a nehéz képeket feloldja, megoldja, ad egy megoldást rá. Illetve azt szoktam mondani, hogy a szülőnek, hogy olvassa el először a történetet. Tehát legyen neki fogalma arról, hogy miről szól az a történet. És ha van olyan rész, amire azt mondja, hogy ó, én ezt nem szívesen mondanám, akkor tegye félre a mesét. Mert ezt a gyerek fogja érezni, hogy itt valami nem oké a szülőnek. Tehát ne vágjon ki belőle, mert a mesének van egy belső rendje, szerkezete. Van helye annak is, amikor levágjuk, fölvágjuk, kiesik, szétszabdalják, élesztőfűvel újra felélesztik, tehát az egésznek van egy belső rendje, koherenciája. Nem érdemes kivágni belőle. A piroska és a farkas története nem áll meg anélkül, hogy azt a farkasnak a hasát föl ne vágnák, ki ne bele ne tennének köveket. Ez része a sztorinak. De a mesének van még egy nagy ereje, hogy nem egy készen kapott képet kell a gyermeknek látni, hogy ilyen a farkas, hanem hallja a történetet és saját magában. Ami megrajzolódik, megfestődik, létrejön az a kép, az olyan farkas lesz.
Erre szokták mondani, hogy a sokkal védettebb környezet hallgatni egy mesét, mint nézni. Ugye ez összehasonlítják, hiszen a képzeletünk, a kisgyereknek a képzelete, az kellőképpen szűri, rendezi, olyan részletgazdagsággal vetíti elé, maga elé azt a farkast, ahogy ő azt el tudja idegrendszerileg, lelkileg viselni. És nem úgy, ahogy a James Hollywoodban kitalálta, hogy ez így lesz ijesztő.
Ez így van, és ezt egy felnőtt találja ki. Hollywoodban, Budapesten, bárhol az ő történetével, az ő félelmeivel, képeivel, bármivel, de hogyha csak hallja a gyerek, vagy a felnőtt, akkor az a belső vetítővászonban az fogott megjelenni, ami az ő tudattalanjának és a tudatos énjének az üzenete. És az elbírható lesz.
Egy kicsit tudományos vizekre evezve, de csak egy picit-picikét, mondja el nekünk, hogy mi az, hogy mese?
Tű. Mi a mese? Ez egy izgalmas kérdés. Van néprajzi definíciója akár lélektani definíciója is lehet ennek, hogy mi a mese.
Önnek mi a mese?
Hát nekem először is a mese egy olyan varázslat, ami egyszerre szól valahonnan nagyon messziről, nagyon távolról, nagyon általános problémát tud megfogalmazni, életről, halálról, férfiról, nőről, párkapcsolatról, próbákról, az élet nagyon-nagyon fontos és alapvető kérdéseiről, és nem csak problémákat fogalmaz meg, hanem válaszokat is ad, hogy hogyan lehet mindezeket megoldani. Tulajdonképpen olyan, mintha egy ilyen sűrített a használati utasítás lenne az életünkhöz, az élethez.
Jaj, de szép! Köszönöm szépen, hogy elmondta. És eszembe jutott róla a népdal, ami hasonlóan szájról szájra keletkezik, és ott ezzel szemben talán, és majd megmondja, hogy igazam van, vagy nincs igazam, mint hogyha a variációk jelentősége nagyobb lenne. Tehát, hogy ott mennyire testre szabott dallamvilágában, és akár szövegében is egy-egy népdal, hogy amíg itt lecsiszolódik a mesénél egy történet, és ami nem kell oda, az kikopik belőle, nem adják tovább az emberek, addig a népdalnál inkább testre szabják dallamában, hangközeiben, hanglejtésében, karakterében az egyes dalokat.
Ez nagyon izgalmas, mert ugye mesét is testre szabják. Vannak híres nagy mesemondók, például Kockás Sándor jut most eszembe, vagy Párduly Anna, és hogy föl lehet ismerni azokat a meséket, amit ők mondtak, vagy ők gyűjtöttek, vagy tőlük gyűjtötték föl. És hát a mesében is nagyon sok mese változat van, variáns van. Akár mondjuk ismert meséket mondjak, Hamupipőke, Hófehérkének számtalan változata van, és azért van számtalan változata, mert elindul egy alaptörténet, és annak adott helyen, korban, közösségben más-más lehet finoman a dinamikája, a végkifejlete, vagy a megoldása. Én amikor például élőszóban mesélek, és van egy témafókuszom, akkor a mesét picit úgy alakítom, úgy hangsúlyozom, hogy mondjuk arra a témára hangolódjon. Egy kicsit ott két mondattal többet mondok. Tehát a mese az egy élő műfaj, és a közösséghez, a témához nagyon tud alkalmazkodni. Szóval igenis van a mesében is az, ahogy nagyon szépen mondta, hogy ilyen egyéni hangja, színe, dallamvilága a mesének is van.
Igen. A következő kérdésem az, amiről mi már nem árulok el kell nagy titkot a nézőknek és hallgatóknak, hogy mi már beszélgettünk adás előtt is egy picit, és érintettük egy témát, ami szerintem nagyon izgalmas, és hát adódik, hogy ide vágó. Ez az apák szerepe a mesékben. Milyen apafigurák vannak a mesékben? Mit üzennek az apák szerepéről nekünk, szülőknek, nekik, gyerekeknek, nekünk, családoknak?
Hát sokfélék az apák a mesében. Mint ahogy az életben is nagyon sokféle apa van és él és mozog. Én fejemben a mesék két nagy csoportra oszthatók, sokféle osztályozás van. Az egyik nagy csoport, amikor teljesen mindegy, hogy a mesehős miből és honnan indul, milyen családi háttérből indul, ott van, megy sárkányt szabadítani, királylányt szabadítani, feladatokat megoldani, és a másik nagy csoportja a meséknek, ebben a felosztási rendszerben, egy előtalált, én így hívom, egy előtalált sorssal találkozik. Azt, hogy milyen családba születik, neki ott hol a helye, ezt nagyon meg tudja határozni az embernek az életét, és bizonyos mesék erre utalnak. Bizonyos mesékben nagyon fontos, hogy mi az a sors, mi az az előtalált sors, amiben ezek a mesehősök bele születnek, belelépnek, és tulajdonképpen a mese arról fog szólni, hogy ezt az előtalált sorsot hogyan dolgozzák meg, hogyan rendezik magukat, hogyan lépnek újra be a saját történetükbe, mert bizony terheket kapnak.
Tudnak két-három olyan apa figurát említeni, akik markánsak, sokan ismerik őket, és elmondani esetleg, hogy az az apa figura, az mit üzen nekünk? Hogyan fordítják le gyerekek, felnőttek maguknak, hogy akkor nekünk mi a feladat, hogyan kéne viselkedni, cselekedni?
Például talán a Sómesét sokan ismerik. Amikor a király megkérdezi a lányait, hogy szerettek ti engem. És akkor a legkisebb, mindig a legkisebb úgy válaszol, hát édesapám, úgy szeretlek téged, mint az emberek a sót. És erre az öreg király igen-igen csak megharagszik, és kiűzi a birodalmából ezt a legkisebb király kisasszonyt, aki nem igazán érti, hogy miért történik ez vele. Ő például egy érdekes és izgalmas apa figura, kérdezgeti a gyermekét, hogy hát mondjad, hogy szeretsz, tényleg szeretsz, és csak azt a választ fogadja el, ami neki a szívének kedves. Nem biztos abban, hogy a gyermekei hogy kapcsolódnak hozzá, hogy szeretik-e. Folyamatosan visszajelzést kell kapnia. És igazából ez az apa például nem is nagyon érti a szimbólumok nyelvét. Tudjuk, a mesékben sűrített képek vannak. Mert mit is mond ez a lány, hogy édesapám, hát úgy szeretlek, mint az emberek a sót. Hogy mit mond ezzel a lány? Ez teljesen természetes, hogy én szeretlek téged. Mert az élet nincs só nélkül. Tehát mondhatnám, hogy úgy szeretlek, mint galamba tiszta búzát. De a galamb azért szereti a búzát, mert táplálkoznia kell belőle. Az a lány nem azt mondja, hanem ez a lány azt mondja, hogy az én szeretetem az alapvető, az eszenciális, az élethez hozzátartozik, és ezt az apa nem érti meg, Ezt az apa nem érti meg, és elűzi, eltaszítja ezt a lányt.
Ez azt jelenti, hogy apaként valami fajta felnőtt visszajelzést vár a gyerekétől, ami inkább szól az egójának, mint a szerepének, a természetes szerepének, igen, ami nélkülözhetetlen, majd nélkülözhető, és átalakul ez a vendégháznál típusú dolog. Tehát, hogy, hogy ez a természetes kapcsolódáson felül szeretne valami fajta intellektuális, egót megszólító visszajelzést, ami, ami őt erősíti, a gyermeki, és úgy fogalmaztam meg egyszer valamelyik írásomban, hogy a önön nagyszerűségünket szeretnénk visszalátni gyermekeinkben.
Ez így van.
Valami
ez
ilyesmiről szól valami ez a show mese?
És ez jelezze is vissza ez a gyermek. Tehát, hogy természetesen rajongjon értem. Szeressen úgy, mint a meleg nyárban a hűs szellő. Úgy szeressen engem. Így van, ez az önön nagyszerűsége. Valami mást várok a gyermekemtől. Mondjuk olyat várok, amit akár a páromtól várnék el. Valami olyasmit várnék el, mint amit mondjuk a anyámtól várnék el, hogy te milyen szép vagy, te milyen jó vagy, hogy lehet téged szeretni. És hogy itt megbomlik a rend. A mesék mindig a rendetlenségről szólnak, a kibillenésről szólnak, és a mese végére az lesz, ez egy gyönyörű tanítása szerintem ennek a történetnek, tapasztalati tanulás. Királynő lesz majd, vagy királyné lesz ez a lány. Egyik változatban ő, másikban a férje, a király meghívja az apát vendégségbe, és hát meghagyja a szakácsoknak, hogy finomabbnál finomabb ételeket készítsenek el, só nélkül. És eszi az öreg király a levest, sótlan, milyen ez a szakács. Mindenki a jó ízűen eszik, csak az enyém. Aztán jönnek a húsok, jön minden, mind só nélkül. Aztán az öreg király felkiált egyszer, hogy milyen szakácsa van Kendnek, vagy tréfát űznek belőlem? Hát ebben az ételben nincs só. És akkor azt mondják neki, vagy a lánya, vagy a király, hogy de hát én úgy tudtam, hogy maga nem szereti a sót. És abban a pillanatban így végigpörög a királyban, elismeri, hogy ő vétett, hogy nem ismerte el a lánya szeretetét, nem ismerte föl, hogy elűzte, hogy kiűzte, és tulajdonképpen ezzel a mese visszarendeződik, és ha apa vagy, akkor, vagy anya vagy, de itt most az apa a fontos, akkor ne az egódat simogattasd. Most az egót azért hoztam be, mert ön is ezt említette.
Jaj, de jó, hogy ilyen gyorsan rá is kanyarodtunk erre a témára. Ugye talán a nézőknek és hallgatóknak is már kezd felfejleni, hogy hogyan is jön ide a meseterápia, hiszen ezek nagyon-nagyon szép tükrök nekünk, felnőtteknek, hogy egy ilyen mesébe belenézzünk, és föltegyük magunknak a kérdést, hogy mennyire provokáljuk ki a gyermekeinktől nap, mint nap azt, hogy ők azt mondják, hogy szeretnek minket, vagy hogy milyen passzív-agresszív módokon próbálunk úgy viselkedni, hogy ők úgy reagáljanak ránk, ahogy. És jó lenne tisztán kapcsolódni a gyerekekhez úgy, hogy közben nem mondjuk azt nekik, hogy hát a só az nem lesz elég, ennél valami jobbat mondjál, mert akkor jobban fogom érezni magamat.
Így van, és az én jó érzésem ez tőled függ, drága gyermekem. És ez nagyon-nagyon kemény.
Hú,
és
ezt még kisen nyissuk. Menjünk tovább, nézzük a következő figurát. Egy apa a mesékben.
Például most eszembe jutott egy apa, aki lehet király, vagy lehet egy molnár, elszegényedik. Hát ilyen van, nem? Elveszti a királyságát, vagy eltéved az erdőben, és nem talál ki. És akkor hirtelen ott terem egy ember, vagy egy különös furcsa nő tündér emelkedik ki a tóból, és azt mondja, hogy visszaadom én a te gazdagságodat. Kivezetlek én az erdőből, semmi más nem kell tenned, csak nekem kell adnod azt, ami a legdrágább. És az ördög azt mondja, az ördög különben ilyen, hogy ha nem tud közvetlenül hatni ránk, akkor valaki mást használ. Azt mondja az apának, hogy a lányodhoz nem tudok hozzáérni, ezért vágd le a kezeit. Az apa siránkozik, és elmondja a lányának, hogy ezt mondta az ördög, mert különben őt magát fogja elpusztítani. És akkor a lány így válaszol neki, hogy Apám, én a lányod vagyok, tégy, amit tenned kell. És az apa, ő egy molnár, fogja az ezüst nyílő baltáját, és levágja a lányának a kezét. Ez a levágott kezű lány meséje. Nagyon fontos itt, amit mond a lány, hogy apám, tégy, amit tenned kell. Nem azt mondja, hogy vág le a kezeimet, hanem azt, hogy tégy, amit tenned kell. Itt még talán van egy utolsó pont, hogy az apa azt mondja, hogy nem teszem ezt a gyermekemmel. Hát ilyen apák is vannak.
Ez egy tehetetlen férfi, tehetetlen apának a tükre?
Például ez egy tehetetlen
apának. Mit üzen?
Azt tanítják, hogyha a szülők, az apák, most itt ugye apa történetről van, köt egy alkut, ami a gyermeknek a sorsára is hat. Nem tudunk mit tenni, a ránk tett történetet kell megoldani. És nem visszafele kérni, várni, hogy ott majd a szülő valamit megtesz, elismer. Tehát ez egy nagyon kemény üzenet szerintem.
Hú, de mire mentünk. Milyen jó, hogy behozta ezt a gyerek sorsot. Tehát, hogy van egyfajta feladatunk, hogy kezdjünk valamit gyermekként azzal, amit a szüleinktől kaptunk, akár jó, akár nem, amit örökül hagytak nekünk. Ilyenek jutottak közbe eszembe, miközben hallgattam, hogy ne légy már olyan teszetosza, vagy hogy ha ezt nem oldod meg, majd a gyerekednek kell, hogy most van itt az idő, hogy cselekedj. Szóval ilyen, ez a férfi nyomás, a férfiakra, apákra nehezedő nyomás jutott valahogy eszembe, miközben ezt hallgattam, hogy nekünk feladataink vannak, nekünk célokat kell elérni, nekünk dolgokat kell megteremteni, nekünk helyt kell állni. És ha hibázunk, akkor annak súlyos következménye van, ha valamit nem teremtünk meg. Mi hogy vagyunk ezzel szülőként? Mennyire gondoljuk ezt az ördög művének, vagy mennyire tudunk ebben beleállni, mennyire tudunk jól lenni abban, hogy dolgok nem sikerülnek nekünk, és ebből mit örökítünk tovább? Feladatként, teherként a gyermekeinek. Valami ilyesmik kavarognak bennem.
Szerintem az életnek a természetes működése, hogy nem minden sikerül. Tehát, hogy ez része az életünknek, hogy nem mindig sikerül valamit megtennünk, elérnünk, megharcolnunk, de, és itt jön, hogy a mesék erre is tanítanak minket. Biztos mindenki ismeri azt, hogy van három testvér, három királyfi, van olyan, hogy három királylány, mert ilyen mesék is vannak. Az elsőnek nem sikerül, a másodiknak nem sikerül, na de bezzeg a legkisebbnek sikerül. De hogy ezt mit tanít ez a dinamika, ez a történet, hogy először megpróbálod, nem fog menni, nem ismered föl, nem hívod be a segítőket, másodszorra is ugyanúgy próbálod megtenni. De ez már lehet, hogy egy mintázat. Ha ugyanúgy csinálod, akkor ez tényleg nem fog menni. És ott a harmadik próba, ami lehet, hogy zárójelben nem a harmadik, hanem a 13., de végre fölismered, hogy ez egy mintázat, és mit kell másképp megtenned. Tehát a mesék ezt megengedik, ilyen értelemben tanítanak, hogy nem kell mindig elsőre sikerülni. És különben, hogyha családtörténetet nézünk, mert a családoknak is van, igenis van meséje és története, nem az ad erőforrást, hogy minden történet sikeres, mindent tökéletesen jól megcsináltak az ősök, hanem az a jó, ha ebben van egy ilyen szín, hogy valami nem sikerült, aztán újra megpróbálta, az meg sikerült, tehát hogy az a jó és erőforrást, erőt adó családi narratíva történet, hogyha az így vegyesen van, több a siker, vagy megmutatja azt, hogy amikor valami kudarc volt, akkor abból hogyan tanultak, hogyan fordították át, lehet, hogy egy másik úton lett siker, túlélés, tehát hogyha van egy ilyen nagyon, nagyon vegyes, sokszínű történet.
Olyan sok fontos dolgot mond, és hát nekem egy nagy küzdelem itt most, hogy ne kapaszkodjak bele az egyes témákba, de és vissza is vinném egy picit még az apákhoz. Tudna nekünk hozni egy pozitív apa figurát?
Nagyon-nagyon köszönöm.
Hozzunk, aki köszönöm. Úgy apaként kitejesed a helyét át, hogy okay. apa egy apaidő.
Hát például van egy király, aki látja, hogy a fia már igen-igen nagy, és azt mondja neki egyszer, hogy na, édes fiam János királyfi, itt az ideje, hogy elindulj el országot, világot látni, hát menjél pallérozódni. Adok neked mindent. De a feladatod az, hogy ismerd meg a világot. Aztán majd gyere haza. No hát János Királyfi meg is ismeri a világot, nagyon sok mindent megismer, aztán természetesen az ördög király vagy tündér király lányát is hazahozza majd feleségnek, de kap egy apai indítást. Vannak jó apák. Aztán van az egyik kedvencem, ez egy magyar népmese, amiben hát van egy szegény ember, és annyi gyermeke van, mint a rostalika. És nagy-nagy szegénységben vannak. Itt anya nincs, itt egy egyedülálló apa van, ez elég ritka a mesékben. Aztán nézi az apa, nézi ezt a nagy szegénységet, ezt a sok-sok éhes síró gyermeket, és azt mondja egyszer magában, na én ezt nem tűröm tovább, nem nézhetem tovább, addig megyek a világban, még valami gazdagságot nem találok, és hazahozom a gyermekeimnek. Na, hát nagyon kalandos lesz az útja, mert hát hova jutna, hova nem jutna el, mint a boszorkány házába, aki az ördögnek az anyja. Mindenféle kaland lett, de ő egy kópi, egy okos apa, és megtréfál mindenkit, aztán végül hazavisz egy nagy-nagy gazdagságot, gyermekei nagy, visongó örömére. Hát ő is egy jó apa szerintem.
Tehát tulajdonképpen arról beszélünk, hogy különböző apa szerepek vannak, az apák jól és rosszul tudnak működni, és a mesék abban tudnak nekünk segíteni, hogy lefordítsuk ezeket a szerepeket, például, amit utoljára itt beszéltünk, hogy örökül hagyni hogyan és mit, elengedni gyermekeket, világot látni, segíteni őket, hogy felfedezzék a világot, majd visszafogadni őket. Nem az egónk simogatását várni a gyerekektől, hanem őszinte kapcsolódásban lenni velük, hogy ők ebben megnyugodhassanak, stb. Mint apák. Bátorságot meríteni abból, hogy apák vagyunk, és akár ha nehéz helyzetben is vagyunk, anyagi óriás, egzisztenciális nyomás van rajtunk, akkor ebből erőt meríteni, és a gyermekeinknek aztán visszafordítani ezt az erőből a kincseket, bármi is legyen az, nem csak materiális, visszafordítani a családba, hogy ők ebből tovább gazdagodhassanak. És hát biztos vannak sok-sok mese arról is, hogy hogyan kéne együttműködni anyának és apának. Lehet, hogy még erről lesz ma szó. De előtte még hadd kérdezzem meg, hiszen erről beszélgetünk. Mi az a meseterápia? Ugye ön meseterápiában dolgozik édesanyákkal, édesapákkal, családokkal, szülőkkel, férfiakkal és nőkkel. Hogy van ez? Hogy megy ez?
Nagyon röviden, a meseterápia az a mesékkel való tudatos munka. Tehát amikor egy folyamatban, vagy egy csoportos, vagy egyéni folyamatban a mesét tudatosan, egy módszer szerint, többféle módszer van, használjuk. Lehet felnőttel, gyerekkel, akár családdal, akár egyénileg, nagyon sokféle módja van, és vannak meseterápiás iskolák is, módszerek is, mindegyik egy kicsit másképp dolgozik vele, de tulajdonképpen sűrítve ennyi, hogy tudatosan használjuk a történetet. És azért izgalmas szerintem a mesékkel való munka, mert a mese egyszerre tud egyfajta a balagyféltekénkhez, a racionalitásunkhoz, a megértéshez szólni, és lehet azzal dolgozni, és egyszerre, mert a sűrű, ahogy már sokszor mondom, ezek a szimbólumok, sűrített képek, archetipusokon keresztül, a képalkotáson keresztül, a belső képalkotáson keresztül a tudattalanhoz és szól. A tudattalan nyelve a képek nyelve, meg a zene is, meg sok-sok, tehát a művészetek és a mese, ez tulajdonképpen egy ilyen nagyon-nagyon különleges, speciális eszköz, hogy mind a kettőt meg tudja szólítani.
Kinek ajánlja a meseterápiát? Mert hogy köszönjük a definíciót is, hogy körbeírta nekünk, és azért mondom nekünk, mert én is olyan vagyok, aki még nem voltam meseterápiában, tehát nem tudom, milyen lehet ez, el tudom képzelni, hogy milyen jó lehet ez, és hogyan lehet fölfejteni a belső képeinket, a hozott mintáinkat, hogyan lehet ránézni bizonyos helyzetekre, meséken keresztül, történeteken keresztül. Jellemzően kik járnak önhöz?
Hát jellemzően nők.
Nők?
Nők, asszonyok, lányok, nők, öreg asszonyok, és most a mesei öreg asszonyokra gondolok, mert itt van egy ilyen kategória. Kevesebb férfi kapcsolódik, dolgozik a mesékkel, mit jelent, hogy dolgozni. Lehet nagyon rövid, másfél-két-három órás csoportokban is egy adott témaköré szerveződnek, akár többnapos csoportok is lehetnek, egy-egy mesével lehet végigmenni, képeivel, helyszíneivel, feladataival, és hát lehet egyéni folyamatokat is kísérni folyamatában, mesékkel, történetekkel.
Milyen típusú elakadások, kérdések, problémák azok, amikkel érdemes meseterapeutához fordulni?
Minden problémára van valamilyen szintű, vagy lehet valamilyen szintű kapcsolódást találni, lehet valamilyen mesét találni. A kapunyítási pánik például, vagy hogyan induljak el. Én ez egy nagyon-nagyon kedvenc témám, hogy mennyiféleképpen lehet elindulni, hogy vajon tényleg elindultunk-e már otthon a szülői házból. Tehát az elindulásokról lehet, útkeresésekről, a női szerepről, a férfi szerepről, az anya szerepről, a hozott fájdalmakról, hiányokról, terhekről, hogy miket hozunk hátulról, otthonról, a családból, annak a megoldásáról, megküzdéséről. Szerintem nincs az életnek olyan területe, témája, amit valahogy ne lehetne kapcsolni egy mesei történethez. A mesék száma végtelen.
Miért meseterápia? Miért nem pszichológus vagy pszichiáter?
A meseterápia tulajdonképpen egy eszköz, amit használhat pszichológus, akár pszichiáter, művészetterapeuta, gyászterapeuta, addiktológus. Tehát tulajdonképpen ez egy eszköz, az eszköz maga a mese forma.
Visszakanyarodnék egy picit a mesék világához, mert nagyon érdekel engem, hogy mi a helyzet ma a mai gyerekek mesé fogyasztásával? Jó, nem jó, sok, kevés, így kéne, nem így kéne. Hogy látja a szakember?
Az biztos, hogy a hallott, élőszavas mesemondás, az kevés. Tehát az lenne a nagyon-nagyon jó a gyerekeknek is, hogy apa, anya, nagymama, bárki, szülő, minden este, minden nap meséljen, meséljen, minél többet meséljen. Lehet mesélni reggel, induláskor, délután hazaérkezik a gyerek, este. Az esti mesének szerintem külön ritusa tud lenni, ahogy össze lehet bújni, ahogy le lehet csendesülni, ahogy meg lehet érkezni például az estébe. Ne készen kapott képek legyenek, ne tévé legyen, ne, már mondjuk most már nincs tévé, még az én gyerekeim idejében, amikor ők kicsik voltak, tévé volt, ne képernyő legyen, hanem legyen hangos, olvasott vagy élőszavas mesemondás. Ebből nem lehet sokat mondani.
Igen, ezt tudjuk, mi szülők, kicsit provokatív leszek szándékosan, mi ezt tudjuk, köszönjük szépen, ez egy nagyon jó tanács. Igen, minden nap küzdünk azért, hogy a gyerek kezéből kirángassuk a tabletet, a telefont, és mindent, ami belefér, és ömlik rá a mese, és streaming, stb. Jó az, hogyha egy gyerek 2-3 órát fogyaszt naponta mesét?
Így ilyen streamingen és képernyőn keresztül?
Hát, ilyenkor élünk, mit tegyünk?
Értem én. Egy személyes, én nagyon szerencsésnek érzem magam, amikor a gyermekeim kicsik voltak, akkor még tényleg csak a tévé volt. És ez tudom, hogy itt sokkal könnyebb volt nekem a helyzetem. Könnyebb volt úgy sétáltatni babakocsival, hogy nem volt egy mobiltelefonom, amin folyamatosan mondjuk a híreket, vagy bármit néztem volna. A mostani szülőknek nehezebb dolguk van. Tényleg ömlik mindenhonnan. Elég csak kimenni az utcára, és akár az óriás plakátokon keresztül. Na, ott nem mese. Ömlik ott valami más. Tehát nagyon-nagyon szennyezett szerintem a világ. Vizuálisan is, meg más szinten is. Nehéz, nagyon nehéz.
Mi történik a gyerekekkel, amikor 2-3 órát naponta mesét fogyasztanak?
Szerintem tragédia.
Most miért?
Azért, mert egyrészt leáll, megszűnik, ez most ilyen erős mondat lesz, az a belső képalkotó képesség. Egyszerűen megváltozik ott bent valami másképp. Ez egy addikció, szerintem.
Okay.
Ez egy addikció lesz. Az idegrendszere ehhez fog hozzászokni, nem tud lelassulni, nem tud belső képeket látni, folyamatosan ezt az ingerlést fogja várni, folyamatosan ezt az ingerlést fogja igényelni, túl lesz stimulálva, nem tudja a saját idegrendszerét megtanulni, hogy hogyan kell szabályozni, hogyan kell megnyugodni, hogyan kell visszatérni, és még egy nagyon fontos, amikor egy képernyőt nézünk, most én is így meretten oda nézek, nem kapcsolódik, nem, nincs kapcsolat. Amikor mesélünk, beszélgetünk, vagy egyszerűen csak éneklünk, nem kell feltétlenül különben mesélni, lehet este együtt énekelni, dúdolni, beszélgetni is, akkor van kapcsolat, emberi kapcsolat. És az nagyon-nagyon megnyugtatóan hat az idegrendszerre, a gyerek idegrendszerére is. Lehet pásztázni, hogy mire van szüksége, lehet reagálni rá, kapcsolatba lehet kerülni. Míg oda betesszük a képernyő elé, na ott nincs kapcsolat.
De én szeretem ezt a témát úgy megközelíteni, hogy nem csak azt arról beszélünk, hogy ez mennyire borzalmas, hogy 2-3 órát és milyen addikciót okoz, hanem arról is beszélünk, hogy egyébként mi mindent hoz, vagy mi mindent alakít át a mai kor gyermekében. Én például azt látom, és erre is szeretnék rákérdezni, hogy a gyerekekben valami fajta ilyen túltöltött tudásbázis, fel nem dolgozott tudásbázis alakul ki, ami, hogy jó vagy nem jó, fölkészíti-e őket arra, hogy egyébként óriási intellektuális és egyéb kihívásokkal kell szembenézniük a következő 50-60 évben, vagy nem, vagy hogy ők hogyan fognak viszonyulni a mesterséges intelligenciához. Szerintem ez már önmagában egy nagyon érdekes kérdés, de hogy a meséken keresztül rengeteg információt kapnak, amik hasznosak, nagyon-nagyon hasznosak, nagyon okos dolgokat tudnak mondani, sőt, én azt is látom, hogy még összekapcsolni is logikai rendbe, hogy mi mivel függ össze. Ugyanakkor hát ennek ugye van világos, hogy ennek vannak negatív hozadékai, az a kora vénység, érettség, nem neki való, ugye beszéltünk erről a mesékkel kapcsolatban, milyen könnyű volt, hogy melyik könyvet veszem le a polcról. Ugye ma távolról sem ilyen könnyű a dolgunk a mindenféle csatornák és mindenfélék világában. A Bogyó és Babócán át egyébként a klasszikus mesék, vagy My Fair Lady legújabb változatáig nagyon sok minden van, amit mondjuk fogyaszt egy gyerek. Tényleg a Csillámpónitól a szuperhősökig. És hogy ezek úgy egyszerre érkeznek be az ő kis tudatába. Hogyan lehet ezt feldolgozni?
Hát ebben a szülő tud szerintem segíteni a feldolgozásban. Egyrészt szerintem a mennyiség az fontos mindenféleképpen, hogy ez mennyi. Illetve most így sokféle szintű, minőségű történetet hívott be, de hogy utána erről lehet akár vagy beszélgetni, vagy játszani vele, vagy tehát hogy valahogy tovább vinni, tehát hogy ne egy ilyen zárt fekete dobozba kerüljön be a gyerekbe, és akkor ő ott... magára van hagyva akár a történettel, hanem vagy játszani vele, vagy hogyha valamit kiszól belőle és kérdez, akkor arra nagyon-nagyon érzékenyen figyelni, és beszélni, dolgozni vele. A mesék különben, akkor így mondom, a népmesék, most elkülönítem akkor a népmeséket, azért szerintem különlegesek, mert tényleg van egy belső rendjük, hogy hogyan viszik végig a kibillenéstől, a problémától, a valami megakadástól a megoldásig. Tehát ad egy belső ívet. És minden olyan történet, a My Fair Lady, bármelyik, amelyik ezt megteszi. Tulajdonképpen szerintem egy csomó, a Star Wars is egy mese, és de tulajdonképpen népmesei gyökerei is vannak, tehát meg lehetne találni azokat a gyökereket, amelyik ezt meg tudja tenni. Szerintem nagyon izgalmas, és nagyon jó tud lenni. Csak a mennyiség, meg megint az életkor, meg hogy lehessen utána róla beszélni, vagy lehessen tér például kijátszani.
Ez olyan érdekes, mind a kettő, amit mondott, most megfogott a beszélni róla. Nálunk nagyon sok szó esik arról, hogy milyen ingerek érik a gyereket, és hagyjuk, hogy ő behozza a társalgásba, és aztán utána sokat beszélünk róla. Tulajdonképpen indirekt módon segítjük őt abban, hogy elhelyezze ezt a rengetegféle ingert a saját kis számegyenesén, a saját kis rendszerébe. Onnantól, hogy a francia eredetű szavakat gyűjtünk közösen heteken keresztül a különböző szövegkörnyezetekből, a Star Wars-ig, a Star Wars szereplőknek az áttekintéséig, hogy azok mit képviselnek az adott történetben, mi a szerepük, hogyha például vannak olyan Star Wars szereplők, akik jók, de gonosznak néznek ki, és hogy ez hogyan alakult az ő történetük, és hogy miért pont így néznek ki, és úgy néznek ki, úgyhogy nem vagyunk ilyen Star Wars fanok, de hogy gyereket érdekli, kapcsolódik hozzá, nem nézi egyébként, de a könyveket, a Star Wars-ról szóló könyveket, amiket örökölt valakitől, azokat forgatgatja, és akkor ezeken keresztül beszéljük, tehát hogy érzékelem nap mint nap, hogy milyen intellektuális társalgás lehet folytatni egy 6 évessel, ilyen témákban, tényleg a Bogyó és Babócától a Star Wars-ig bezárólag nagyon sok mindenről, és egyébként kijátszani is, és akkor ez a másik, hogy én abban hiszek, hogy az online és offline jelenlétnek egyfajta hasznos, egészséges, feldolgozható arányát kell jól megtalálni, és van ebben egyfajta tudatosságom, hogy mennyit vagyunk offline, és mennyit vagyunk online a gyerekkel, illetve az egy érdekes dolog, hogy például az én kisfiam, ő lekapcsolódik az online térből, amikor már nem tud többet vagy befogadni, vagy az érdeklődését már nem tudja felkelteni semmilyen módon, saját maga. És ha arra rá tudok én kapcsolódni szülőként, és azt tudom mondani, hogy nyújtok neked alternatívát, tehát mutatom neked az utat, hogyan lehet akkor jól, hasznosan így úgy amúgy eltölteni, és akkor valamikor a 10-es számoknak a világába merülünk el, valamikor képzőművészet, rajzolás, akármi kézműveskedés dologban vagyunk, valamikor beszélgetünk és francia szavakat gyűjtünk, és amikor kimegyünk a kertbe. Tehát nagyon sokféle dolog lehet az offline térben, ami felválthatja ezt. Csak kérdés, hogy van-e fogadóképes kereslet, vagy, és aztán van kínálata a szülői oldalról erre, és én azt látom, hogy ha odafigyelünk, és van rá erőnk, hozzáteszem, tényleg, ha van rá erőnk szülőként, akkor meg lehet tenni, hogy átvezetni online-ból offline-ba a gyerekeket.
Ez nagyon jó volt hallgatni, és nagyon szerintem nagyon fontos, hogy itt a 21. században nem lehet totálisan az online teret kizárni a világunkból. Része az életünknek. Tehát, hogy mert ha nagyon kizárjuk, akkor mire nem tanítjuk meg a gyereket, hogy hogyan használd tudatosan, hogyan használd jól, hogyan tudod használni, és ne ő használjon téged, hanem te használd őt, mármint az online teret. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy nem, nincs online, akkor ezt nem fogja megtanulni. És hogy, amit mondod, hogy egyszerűen figyelni, hogy mikor kapcsolódik le, és megtanítani neki, ez a szülő, mi feladatunk, szülők feladata, hogy a gyermeket, a gyerekünket megtanítsuk, hogy érzékeljék, hogy mi van bennük, hogy mi jó nekik, hogy mi nem jó, hogy ezt kifejezzék, hogy tudják szabályozni önmagukat, ezt így minél idősebbek, annál inkább már tudniuk kéne, de ezt nekünk kell szülőknek megtanítani, és figyelni őket, mikor látjuk például, hogy lekapcsolódik, de ahhoz az kell, hogy tudja, hogy ez nekem már nem jó. Jobb lesz, ha kilépek, mert ott vár valami másik jó. Jobb jó. Tehát mindezt neki, ezt a különbségtételt meg kell tudnia tenni, de ezt mi rajtunk fog múlni, apákon, meg anyákon, hogy ezt megtanulja a gyerek.
Köszönöm szépen, és itt az adásunk végén egy kis könyvajánló részt iktassunk be, akár még duplán is, hölgyeim és uraim, kedves nézők és hallgatók, könyvajánló következik. Gréta, mit hozott nekünk ma?
Hát egy nagy büszkeségemet, az első könyvemet, aminek egy társszerzője vagyok, nagyon-nagyon kedves kollégámmal írtuk, Magyarorsi Révés Zsuzsával, ez a Kinek a sorsa, transgenerációs örökség a mesékben és a terápiában, hiány, átok, árulás, ez a kis könnyű címe van. 3 fejezetben nézzük végig, hogy mit mondanak a mesék a hiányról, amikor a szülő hiányzik, amikor a szülő átkoz, és amikor a szülő árul. Én a mesék szempontjából a meseterápia oldaláról, Zsuzsa pedig a terápia szempontjából nézi meg, ezek a fejezetek egymásra rímelnek, mesegyűjtemény van, és hát nagyon izgalmas utazás volt nekünk.
Kinek ajánlja? Ki vegye meg a boltokban? Aki?
Férfiaknak, nőknek, anyáknak, apáknak, és gyermekeknek, már hogy felnőtt gyermekeknek. Én azt gondolom, hogy mindenkinek, akinek családja van, és hát nincs olyan ember, akinek nem lenne családja, mert mindegyikünknek van pici vagy nagyobb hiánya, kaptunk apró vagy nagyobb átkokat, és néha el is árultak bennünket, és lehet, hogy nem éppen a szüleink, hanem még pár generációval hátrébbak, és hát azoknak is, akik azt szeretnék, hogy minél kevesebb hiányt adjanak, minél kisebb és feldolgozható átkokat adjanak tovább, és hogy ne árulják el a jövőt. Egy arab mese, mesében van ez a mondat, és nagyon-nagyon szeretem, hogy a múltat apáinktól, anyáinktól kaptuk, és mi adjuk tovább a gyermekeinknek. Szóval mindazoknak ajánlom, akik szeretnék, hogy a gyermekeiknek minél kevesebb terhet adjanak át.
Jaj, de fontos ez. Köszönöm szépen, hogy ajánlják, és hát remélem, hogy enyém lesz a könyv, és akkor majd elmesélem, hogy mi volt benne. És én is ajánlom nagyon gyorsan az apa időkönyvet, a modern édesanyák és édesapák mindennapi kihívásaira történetek, és ez tipikusan azért is illeszkedik ide, mert hogy ezek mesék, a mi meséink, a mi történeteink. A kisfiamé, és alapvetően az enyém, és a mi megélésünk, az én megélésemen keresztül a mi történeteink, amik azért születtek, mert rengeteg felfedezés volt ezen az úton, és azt gondoltam, hogy ez hasznos lehet másoknak is ez a mese. Tükör lehet belenézni ebbe, és lehet vele egyetérteni, és nem egyetérteni. Nagyon szépen köszönöm Voskor Grétának, aki itt volt velünk, és mesékről, a mesék világáról, és azoknak az üzeneteiről beszélgetettünk. Köszönöm szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm.